A harmadik fajta megszentelés a progresszív vagy tapasztalati megszentelés. Ezzel a megszenteléssel kapcsolatban 10 dolgot kell megjegyeznünk. Először is a progresszív megszentelés a bűn hatalmától való szabadítás. A progresszív megszentelés azt jelenti, hogy a hívő szabad lehet a bűn hatalmától. Másodszor a progresszív megszentelés célja az, hogy a hívő tapasztalatát összhangba hozza a helyzetével. Helyzetileg a hívő teljesen megszentelt. Harmadszor a progresszív megszentelés célja a világiasság ellensúlyozása. Negyedszer a progresszív megszentelés elősegíti a lelki növekedést. Ötödszor a progresszív megszentelés azt jelenti, hogy a hívő Isten fiának képére változik, hogy egyre inkább olyan legyen, mint a messiás. A hatodik dolog a progresszív megszenteléssel kapcsolatban a megszentelés két eszköze. Először is a hívőnek a tagjait az igazság fegyvereiül kell odaszánnia, ami a fizikai test odaszánását jelenti Isten használatára. A második eszköz Isten igéjének fürdője. A hetedik dolog a progresszív megszenteléssel kapcsolatban az, hogy ez is Isten munkája. Nyolcadszor a progresszív megszentelés nem hoz tökéletességet ebben az életben. A hívő egyre inkább igazabbá válik, egyre inkább elváltozik Isten fiának képére, de ebben az életben soha nem éri el a tökéletességet. Kilencedszer a helyzeti megszentelés alapján az írás arra bátorítja a hívőket, hogy szent életet éljenek. Az írásban a progresszív megszentelés a szentségre intés oka. A tizedik dolog a progresszív megszentelésben az, hogy két folyamatot tartalmaz. Először is ott a hívő emberi természete, romlottságának és szennyezettségének fokozatos eltávolítása. Másodszor pedig az Istennek szentelt új élet fokozatos fejlődése. Negyedik fajta megszentelés a végső megszentelésként ismert. A végső megszentelés a bűn jelenlététől való szabadulás, ami akkor történik meg, amikor Jeshua visszatér, amikor Jézus visszajön, a hívő megkapja a végső megszentelést, szabadulást minden bűn jelenlétéből. Néhányan azt tanítják, hogy a hívő már ebben az életben elérheti a tökéletességet. Ennek a tanításnak két területét vitatjuk meg. Mi az alapja a tökéletesség tanításának? A tökéletességet bizonyos írásrészek alapján tanítják. Azok, akik tökéletességet tanítanak, 11 főbb részt használnak tanításuk alátámasztására. Először is egy Mózes 6-9, ami Noéról szól, amint azt, aki tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között. Másodszor egy király 15-14, Assának szíve tökéletes volt az Úrhoz életének minden napjában. Harmadszor Máté 5-48, hogy Jeshua azt mondja, legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Negyedszer 2 Korintus 5-17, ahol a hívő új teremtés, az ötödik rész Efezus 5-27, ahol a hívő ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami aféle. A hatodik rész Filippi 3.15, amely kijelenti, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk. Hát egyszer Filippi 4.13, amely így hangzik, mindenre van erőm a Krisztusban. Nyolcadszor Kolossé 2.10, amely kijelenti, és ti ő benne vagytok beteljesedve. Kilencszer Jakab 1.4, amely figyelmeztet, tökéletesek legyetek. Tizedszer, 1 Péter 1.16, ami megparancsolja, szentek legyetek. Tizenegyedszer, 1 János 3.6-8-9, amely azt mondja, senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született. A tökéletesség kérdésére a Biblia azon parancsolatai utalnak, hogy a hívő legyen tökéletes, és rámutatnak, hogy a tökéletességet tulajdonítanak a hívőknek. 1 Mózes 6.9 Noéról szól, aki tökéletes férfiú volt a vele egykorúak között, Jób 1.1 Jobról, mint tökéletes emberről szól, 1 király 15.14.9, hogy Asa király szíve tökéletes volt az Úr az életének minden napján, és egy János levélben a hangsúly végig azon van, hogy a hívők legyenek szentek és tökéletesek. Ezért ezekre az írás részekre és parancsokra alapozva a tökéletesség tanítói azt tanítják, hogy a hívő ebben az életben elérheti a tökéletességet. Ezekkel a tanításokkal szemben 6 dolgot állíthatunk. Először is a tény, hogy a hívőnek meg kell próbálnia elérni a tökéletességet, nem azt jelenti, hogy a hívő már tökéletes. A tökéletesség elérésére tett törekvések azt feltételezik, hogy a hívő még nem rendelkezik a tökéletességgel, és a Biblia úgy írja le a hívőt, mint aki egész életében a tökéletességre törekszik. Másodszor a Bibliában a tökéletes szó nem a bűntől való szabadságot jelenti, bár Noét 1 Mózes 6.9-ben tökéletesnek nevezték, 1 Mózes 9.24-ben vétkezett, mert lerészegedett. Jób 1.1 Jóbot tökéletesnek nevezi, mégis olvashatunk Jób bűneiről Jób 42.6-ban. Tehát a tökéletes szó jelentése nem a bűntől való szabadság. Harmadszor 1 János levélre vonatkozóan az apostol azt tanítja, hogy az új ember nem vétkezik, de az óember még igen. 1 János 3.8.9 görögben a jelen időt használja, tehát a szokásszerű bűnökről beszél, de nem zárja ki az esetenként előforduló bűnt. Az igaz hívő nem vétkes szokásszerű bűnök elkövetésében, de esetenként előforduló bűnök elkövetésében vétkes lehet. Negyedszer a Biblia azt is tanítja, hogy senki sincs, aki ne vétkezne, legyen akár hívő vagy hitetlen. Ötödször, amíg a hívő csak él, addig spirituális háborúság is van, amire nem lenne szükség akkor, ha az egyén képes lenne elérni a tökéletességet ebben az életben. Hatodszor, az a tény, hogy 1 János 1.9 elrendeli a hívőknek, hogy vallják meg bűnöket, kizárja annak lehetőségét, hogy tökéletességet érnének el ebben az életben. A megszentelés bibliai tan, a tökéletesség ebben az életben nem az.